Avocado.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Jeszenszky Géza történésszel Szabó Tamás beszélget.
Menjünk még ezekre a megpróbáltatásokra, vagy akár törésekre az életedben, amikor, hát vagy tudatosan, vagy nem, előjött ez az ige, vagy a neveltetés. Tehát amikor legalább utólag felismeri az ember, hogy ez biztos azért döntöttem erről. Így, mert lehet, hogy akkor az ember nem tudja, mit is tesz.
Én azt mondhatom, hogy ugye a családunkban kicsit ilyen hagyomány volt, hogy nem megyünk minden vasárnap templomba. Nálunk ugye a protestánsoknál nincsen elvárás, hogy a misén részt kell venni. Legalább a sátoros ünnepeken, nagy ünnepeken, de aztán ennél talán valami sűrűbben is. Tehát itt nálam nem a templom volt a fontos, hanem tulajdonképpen a konfirmáció utáni bibliakörök. Ez legalább az érettségig elkísért, tehát rendszeresen jártam, és ott sok kiváló emberrel ismerkedtem meg, főleg hát a bibliakört vezetők részéről, de ugyanakkor jó társadalmi élet volt. Tehát a Tarcsai Vilmos utcában egy volt villában volt a evangélikus templom, és annak volt egy kertje, ottan pingpongozás volt. A fiatalok nem csak a Bibliával ismerkedtek meg, hanem egyáltalán a fiatalságot vonzó módon tudták az időt tölteni. Akkor ott voltak nagyon jó előadások is, csak például megemlítem, hogy középiskolás koromban már ott egymásnak adogattuk Faludinak a verseit, amelyekben sok pikantéria is volt, drasztikus szavak, de itt a Budahegyvidéken egyik magyar tanár, aki önkéntesen vett részt ilyen bibliakörökön, Faludinak Haláltánc balladát olvasta föl nekünk, aminek ugye refrénye, hogy véret kiomló marmatával irgalmaz nékünk Jézus herceg. Nagyon hatásos vers, és nagyon hatott is rám, sok minden mással együtt. Tehát én azt mondhatom, hogy törések így nem voltak, legfeljebb az, hogy egy sűrűn buzgó evangélikus nem lettem, mert ezt választottam. Úgy láttam, hogy számomra a történelemben elmélyülés, a tudományos pálya, arra kell koncentrálnom, és ezzel lehezen férte meg az, hogy felnőve én legyek egy bibliakör vezetője, tehát bizonyos értelemben eltávolodtam az egyháztól, de ez inkább csak a fizikai rendszerességet jelentette, de nem jelentett semmiféle szakítást vele. Úgyhogy Adi hatott rám még nagyon, így akár a vallással kapcsolatban is, Adinak az istenes versei, és az Isten van valamiként minden gondolatnak alján. Szüntelenül neki harangozunk, és én ott ülök a balján, ha jól emlékszem. Úgyhogy valahol az én mentalitásomban is ez így van, hogy tudunk, és erről hiszünk, és hát az ő tanításai, különösen az Jézus tanításai, ezek elkísértek. Mondhatom persze azt is, hogy azért fontos volt az, hogy ha nem is olvastam végül a Bibliát, de a konfirmációs órákkal kezdve én rendszeresen olvastam a Bibliát, azzal kezdte tulajdonképpen Danhauser László lelkipásztorunk, hogy a Biblia a világ legnépszerűbb könyve. Nincs még egy könyv, amit hasonló példányszámban adtak volna ki, és ez úgy megragadott engem, úgyhogy azt hiszem, hogy elég sokat olvastam a Bibliából, mind az Ó, mind az Új Szövetségből, és ugye hát tulajdonképpen abban a történelem is, a korai kereszténység története, apostolok cselekedetei, úgyhogy az az én történelem szemléletemhez is hozzájárult, és végül is törés igazán csak az volt, hogy mikor az iskola harmadik osztályosként engem személyesen azt fenyegetett, hogy kicsapnak az iskolából az 57. október 23-ai iskolai néma tüntetés kapcsán, amikor engem azzal vádoltak két más osztálytársammal, hogy mi szerveztük. Nagyon büszkén mondhatnám, hogy igen, igen, most már mondtam, nem, ez egy spontán tüntetés volt. Az egy nagy válság volt, mert itt legalább egy hétig ki voltam tiltva az osztályból, és azt fenyegetett, és ezt meg is mondták, hogy az ország összes középiskolájából kicsapnak, és akkor nem érettségizhetünk le. Tehát azért számomra középiskolás koromban is az volt a célom, hogy tanár legyek, értelmiségi munkakört végezzek, bár a fizikai munkát soha nem néztem le, és nem csak amikor két évig segédmunkás voltam, hanem már középiskolás koromban is nyaranta elmentem dolgozni, szükség is volt erre, meg hogy legyen valami zseppénzem, úgyhogy a 13. kerületi házkezelőségnél kerítést festettem egy nyáron át, szóval tehát én azt gondolom, hogy éppen a szerencsémre az enyhe, de azért ő megpróbáltatásokban segített ez az ige, hogy igen, álljatok meg a hitben, és legyetek erősek. Úgyhogy azt hiszem, hogy én erős voltam egész életemben is, és ez aztán a politikában is nagy segítséget jelentett.
A életutatban a bibliai példázat szerinti kötelező, tékozló fiú magatartást akkor nem követted el. Mert ugye az egy olyan példázat, amire könnyen hivatkozunk, akik volt egy időszak, amikor nagyon messze elmentek. Így visszanézve az életedre, és kívülről is nézve, tényleg egy megőrző erő a hit. Egy gerincet ad, vagy egy elköteleződést, egy lelkiismeretet erősítő dolog, amikor az ember tudja, hogy mit szabad megtennie a szíve miatt, a lelke miatt, és mit nem.
És a jó és rossz különbsége.
Így van. Szóval, hogy mégiscsak az ember ismeri a bűn fogalmát, hogy ezt nem szabad megtennem. Nem ez a legnagyobb problémája a mai társadalomnak szerinted, hogy pont ezt, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy ezt nem látjuk, nem látja a mai magyar világ.
Ez sajnos ez nagyon is így van, és ugye ebben én nem akarom soha minden bajunkat a kommunizmusra visszavezetni, de a kommunizmusban nem is a hivatalos ateizmus volt a legnagyobb baj, mert ugye azt az ember belül azért ennek ellenállhat, meg hát ugye tudjuk, hogy igen sok pártag azért vagy titokban eskütött meg, meg pláne ugye a temetésen azért nem lehet tudni, hogy azért csak kapjak egy egyházi temetést, ugye ez megvolt. De pontosan ez, hogy a rosszat, az erkölcsileg rosszat, mondjuk a megalkuvást, azt nem hogy tűrte, hanem kifejezetten támogatta. És ugyanakkor kiváló, becsületes embereket üldözött éppen azért, mert nyíltan kimondták akár a hitüket, vagy a politikai meggyőződésüket. Na most ez mondhatjuk, hogy lassan-lassan elmúlna, de a kommunizmusban vert gyökeret a magyar társadalomban egy olyan elképesztő anyagiasság és pénzéhesség. Megértjük, ahol mindenki szegény, akkor mindenki szeretne kicsit gazdagabb lenni. Tehát önmagában az, hogy jobban menjen, az teljesen érthető volt. De már a kommunizmus utolsó évtizedeiben már ugye az volt, hogy minden megengedhető, ha nem mész szembe a párttal, és akkor csinálhatsz nem csak politikai karriert, nem csak a hivatali karriered erősödik, magasabb lesz a fizetésed, hanem meg lehet úszni mindent. Megvesztegetéssel. Tehát a magyar társadalom korrumpálásában a kommunizmusnak óriási felelőssége van. Na most sajnos ugye utána viszont jött a szabadság, ami nem csak, hogy a bűnözés nagyobb szabadságet jelentette, ugye amikor a rendőrállam megszűnik, és az emberek már nem félnek, most nem csak a pokoltól, hanem a rendőrtől sem félnek, mert én gyerekkoromban féltem a rendőrtől, a rendőr azonos volt a politikai uralommal. De hát mikor ez a felszabadulás bekövetkezett, akkor erkölcsi gátakra lett volna szükség, és amely családban ez nem volt meg, akinek a mentalitásában nem volt meg, az nagyon könnyen váltotta át a kommunizmusban szocializálódott ember az, hogy na most aztán szabad az út a gazdagodásnak. És ugye ráadásul ez a gazdagodás, ez nem azt üzente, hogy a munkával, a vállalkozó szellemmel lehet gazdagodni, hanem a jó kapcsolatokkal. És ugye itt először minket az foglalkoztatott, hogy hogyan tudja átmenteni a régi kommunista elita gazdasági hatalommá konvertálni az ő régi politikai befolyását. És látszott, hogy nagyon sokan a társadalomban ebből azt szűrték le, hogy minden megengedhető, hogyha egyrészt van kapcsolataid, másrészt pedig, hogyha el tudod intézni, hogy mentesüljél a felelősségre vonástól, itt megint csak a politikai kapcsolatok révén. Tehát én úgy látom, hogy a mai társadalmunknak a sok-sok hibája, és nem csupán a korrupció, nem csupán az anyagiasság, hanem az embertársak iránti felelőtlenség. Ez is velünk maradt, illetve megerősödött. Ugyanakkor vannak biztató jelek, amikor valami nagy tragédia történik, legyen ez egy buszbaleset, vagy pedig egy természeti katasztrófa, árvíz, akkor a magyar társadalomból még kijönnek a jók. Tehát én azt remélem, hogy a jövőben föl tud erősödni a segítőkészség, a jó cselekedet igénye, csak hát ugye ez ellentétben van a gazdagodás igényével, úgyhogy hát itt vannak most majd teendők egyszerűen, hanem itt akár az isteni kegyelemre nagy szükségünk van.
Mondd, a lengyel társadalom miért nem volt olyan trehány, mint a magyar abban, hogy elveszítse Mert magyar szerintem trehányságból, nem fontosság, nem tulajdonított fontosságot ezeknek a morális alapoknak. Szóval nem egy házüldözés miatt vesztettük el a mindennapi életben a szemléletünket. A lengyelek miért őrizték
igen,
meg?
Igen.
Ott hát... is romlik, tudom, de azért mégis más
hogyne.
Az ottani világ. Még a szlovák világ is más, szerintem. Ilyen szempontból.
Igen, hát biztos, hogy itt azért az egyház, népegyház szerepe nagyon jelentős. Engem még Antal Józsefet megismerésem előtt is már nagyon érdekelt a lengyel történelem. Annyi párhuzam van a két nemzet között, közös dinasztiák, stb. És aztán 1963-ban az én első külföldi utam Lengyelországba vitt 4 hétig autóstoppal utazva egy barátommal, úgyhogy ez aztán elvétette a lengyelek iránti minden rokon szememet. És hát akkor persze engem is rögtön megfogott, és láttam. Nem csak a templomok száma.
Tömve fiatalokkal.
Persze.
A 60-as években. Tömve fiatalokkal.
Igen, igen, igen. És tisztán ugye ezekkel jobban megismerkedve, akár mondjuk a sajtóból, könyvek révén, politikai irodalomból, aztán szembesülve a nagy tüntetéseikkel, a szolidaritásra, vagy még előtte számomra különös, hát, hogy 56 Poznányban kezdődött, és ugye kövessük a lengyel utat, szóval Lengyelország mindig egy példa volt, és én ezt a két tényezőt látom a lengyel társadalom erejének a magyarázataként, valóban az egyház szerepét, és az, hogy nyilván volt kivétel, de a lengyel papok tényleg a nép között éltek, és a nép gondjaival foglalkoztak. Úgyhogy nagyon közel álltak, és a megpróbáltatások idején legyen az a náci szörnyű idők, a második világháború, és aztán a kommunizmus plánnak az első szakasza, akkor erősödött meg a népben az a tudat, hogy a papságra, a házi őrizetben levő Wyszyński bíborosra föltekint, és aztán ilyen nagy egyéniség, mint második János Pál pápa, akinek a lengyelországi életét is valamennyire ismerem filmekből, könyvekből, ugye micsoda egyéniség volt, és mennyire közel tudott lenni a fiatalokhoz. Együtt sízett is velük számomra, ez is egy jó példa volt. Ez mondjuk, hogy bizonyos szempontból közhely, hogy a lengyel társadalomban az egyház. De az egyház is a történelem, én ezt tenném hozzá, ugyanis ott megint azt látjuk, hogy a megpróbáltatások, hogy edzik. Ilyen Lengyelország másfél évszázadon át nem létezett. Felosztották, és ez egy olyan csoda, hogy a lengyelekben ez a felosztás nemhogy az elnemzetlenítést hozta volna meg, és mit tudom én, a felosztó hatalmakhoz asszimilálódott volna, hanem az ellenállást. Ugye nagy felkelések voltak, véres felkelések, főleg az orosz-lengyel területeken. De hát a lengyelekben a németekkel szembeni fenntartásokat és félelmeket nem csupán a nácizmus teremtette meg, hanem ugye a porosz uralom Nyugat-Lengyelország fölött. És ugye a lengyel értelmiség semmiképpen sem hajlott meg annyira, mint a magyar értelmiség, úgyhogy ezt léptanyomban tapasztaltam beszélgetésekben. És itt volt egy ilyen összefonódás, ami nagyon szerencsés volt, tehát hogy a lengyel nemzeti tudat, a lengyel történelem, a lengyel kultúra kultusza és a lengyel katolicizmus kultusza átjárta a társadalmat, úgyhogy a fiatalok is ebben nőttek föl, és ez tette őket immunissá sok bajjal szemben. Majd pedig, amire talán én örülök ennek, de hát erre nem is számítottunk, hogy a rendszerváltozás után az egyik legsikeresebb ország Lengyelország, akik egy sokkal mélyebbről indultak gazdaságilag. A magyar életszínvonalnál sokkal alacsonyabb volt a lengyel, és én annak nagyon örülök, hogy a lengyelek így fölemelkedtek, és például a lengyel parasság, amelyik ugye nagyon rossz körülmények között, de meg tudta őrizni, ez is a lengyel ellenállás miatt az, hogy a magántulajdon maradt. Lengyelországban a magánparaszgazdaságok, különösen az Európai Uniós belépés után rendkívül sokat profitáltak. Tehát azt tudom, hogy a lengyel parasság félt az uniótól, és aztán pár év után rájött, hogy az unió az rengeteg pozitívumot hoz számukra. Úgyhogy a magyar agrártársadalom sajnos éppen itt is megint a kollektivizálás következtében, és hát ugye a földnek a nagyon korlátozott és vitatott visszajuttatása miatt nem alakult ki nálunk az a magángazdaság és az a farmergazdaság, amire nagy szükség lett volna.
A családok, akik hozzák magukkal ezt a morális alapját, ami a kereszténységnek a világi nagy haszna, tovább tudjuk ezt adni? Te tovább tudod adni?
Nagyon nehéz ez. Persze igyekeztem feleségemmel együtt, még odáig is ment, hogy a leányom férje nem volt megkeresztelve. és nem volt semmiféle nyomás rajta, és nem is mi közvetlenül, nem is a lányomon keresztül, hanem csak azt kértük, hogy találkozzon leányom egykori középiskolai hitoktatójával, leányom a Fasori Evangélikus Gimnáziumban érettségizett, és az ő hittan tanára Fabini Tamás volt a jelenlegi püspök. Amellett Tamásnak a édesapját pedig Antal Józsefen keresztül ismertem meg, egy kiváló egyháztudós volt, amellett pedig hát ugye maga is lelkész volt. Úgyhogy a vejem, ő még a házasság előtt arra hajlandó volt, hogy elmegyen néhány beszélgetésre, és akkor Fabini Tamás azt mondta, hogy ő összeadja őket, akkor is, hogyha ő nem keresztelkedik meg, örülne, ha ez megtörténne, és akkor önként vállalta, hogy igen, úgyhogy egy szép húsvéti hajnalon megkeresztelkedett, és hát így aztán a gyermekeik is ugyanígy megvan a keresztelés, a hitben nőttek föl. Két unokám, egyik az 8 éves, másik 5, a Deák téri evangélikus óvodába jár, és hát csak a legjobbakat tudom mondani erről az óvodáról, a szelleméről, úgyhogy a unokáinknál én úgy remélem, hogy tartós hatásról lesz. Csak egy példát mondok, ugye nálunk hagyománya van a nagy ünnepeken a családi ebédeknek. És még a nagyobbik unokám, a Vilmos unokám 4,5 éves volt, tehát akkor már járt az óvodába, és akkor talán egy karácsonyi, vagy egy születésnapi család összejövetel volt. És hát az igazság, hogy mi nem szoktunk áldást mondani, ez nem minden családban van. És akkor ő azt mondta, hogy gyere, imádkozzunk. És akkor ő mondta el, úgyhogy ez mindenkit úgy megragadott. Na most tehát a unokáknál nagyon nehéz világban fognak felnőni, mert a mi világunk annyira különbözik már a mai világ. A gyerekeim esetében biztos, hogy hatott rájuk, amit otthon kaptak, ők is konfirmáltak. Mondjuk csak azt mondja, hogy a fiam, aki most közéletben is megjelenik, és nem mindig ugyanazt gondolja, vagy mondja, amit én, de amikor itt megkérdezték, hogy vállalja az egyháztagságot, akkor azt mondta, hogy igen, természetesen. Én azt hiszem, hogy reméljük, hogy nem lesznek nagy megpróbáltatások, de hát az életükben is mindegyiknek volt már, úgyhogy ezeknek a megpróbáltatásoknak az idején remélem, hogy fog hatni rájuk. Fel fog jönni mindez, amit kaptak talán a vallástól, és a hit azért megvan bennük. De hát a társadalmi légkör nem kedvez ennek ma.
Foglalkozzunk egy kicsit azzal, hogy mai társadalom boldogtalannak érzi magát egyébként. Lehet, hogy a lehető legjobb helyzetben van történelmileg. Mindazok után is, amin keresztül ment, de ezt egyáltalán nem érzi, nem érti. És ennek biztosan spirituális lelki alapjai vannak. Például a rendszer változását sem élte át a magyar társadalom egy örömként. Tudomásul se vette mindazt, amiért 500 éve halnak az emberek meg.
A függetlenséget.
Igen, függetlenséget. Szóval azt kezdünk magunkkal, amit mi akarunk kezdeni, ha akarunk. Nem lett egy társadalmi felszabadulás a lelkekben. Tehát most is a lelkekben rabság van. Rabsága a pénznek, rabsága a hatalomnak, a félelmeknek, az megalkuvásnak. Hívő ember mondhat ilyet, hogy hát ez tényleg csak a vallás élettanításainak a gyakorlata, az, ami megváltoztatja. Na akkor mit kell tennünk, hogy ez újra az emberek elé kerüljön, és a szívébe belemenjen, hogy hogyan is éljünk? Mit kell tenni? Minden bajunknak ez a forrása.
Ismertem régen Adinak a Föltámadás szomorúsága című versét, de ez igazán, ez a cím a rendszerváltozáskor ragadott meg, mert annyira kifejezi az, hogy igen, jött egy föltámadás, egy váratlan csoda, az egész világ, ugye, azt szokta mondani, hogy hát ez nagyobb csoda volt, hogy ráadásul, hogy békésen, a háborúk nélkül bekövetkezett, mint hogyha tényleg itten a halottat föltámasztják. Hogy ez miért alakult ilyen szoborúan? Én elsősorban a magyar történelemben látom ennek az okait. Azt hiszem, hogy ez nagyon nehéz és hosszú dolog lenne, nincs idő ellen most a kifejtésére, csak arra utalok, hogy az a történelmi trauma, amit Trianon jelentett, és az, hogy egy öntudatossá vált nemzet, a szabadságharc és a milléniumnak a nagy sikere után ez a váratlan csapás, ebből nem lehet kigyógyulni. Rendkívül nehéz. Írtam egy könyvet erről, kísérlet a trianoni trauma orvoslására, és mondhatjuk, hogy ez nem sikerült. Ehhez jöttek azután azok a morális dolgok, amikről már beszélgettünk, és akkor mondjuk, hogy lehet ebből kitörni? A trianoni traumát nem lehet határváltozással meghaladni, ezzel is szembe kell nézni, hogy egyszerűen ma már nincs 3,5 millió határon túli magyar, a határ menti magyar városok ma már nem magyar többségűek, tehát ha népszavazás történne, akkor sem lenne orvoslás. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ha akár egy valódi keresztény szellem lenne uralkodó a szomszédságunkban is, akkor ezek a diszkriminációs dolgok megszűnnének, és a magyarok magyarként hitükben, nemzetiségükben, nyelvükben élhetnének tovább. Tehát ez gyógyítaná az egész magyar társadalmat. De a legnagyobb látszólagos probléma biztos, hogy nem ez. Itt valóban csak a szellemi dolgok változtathatnak ezen, de én itt azt emelném ki, hogy a szó a gondolkodásé, tehát az, hogy kapjon hiteles tájékoztatást, és beszéljünk a problémáinkról félelemmentesen. Ez nyilván elsődleges színhelye, nem a templom, de amit éppen János Pál mondott, és azt sokat idézzük, csak mennyire gondolunk bele, hogy ne félj, ne féljetek. Tehát ha a félelmet tudjuk legyőzni, vagy egyszerűen szembenézünk azzal, hogy lehet vállalni bizonyos dolgokat, állásvesztés, vagy egy üzletnek a vételét, de hosszú távon az embert nem lehet legyőzni, hogyha megvan benne a tartás, hogyha a nő is, ugye a férfi, tehát hogyha képes belülről erősíteni önmagát. Tehát a magyar társadalomnak meg kellene gyógyulni, és ez magából indulhat ki. Ebben segíthetik őt a vezetők, legyenek lelki vezetők, legyenek politikai vezetők, szervezeti vezetők. Ugyanis én mondjuk nem a nemzethalált, az 19. század elején féltek ettől, a nemzet meghalhat, vannak eltűnt nemzetek, de ahhoz az kell, hogy vegyék tőle a hitet, vagy maguktól elvegyék a hitet, és nem csak a vallásos hitet, hanem abban, hogy ugye a nagyon fontos magyar közmondás, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Na most, hogyha nem érezzük azt, hogy elsősorban magunkból kell kiindulni, magunkon kell segíteni, ne keressük a bűnbakokat. Hosszú ideig ugye a török volt a bűnbak, a Habsburg volt a bűnbak, Hitler, vagy Sztálin különösen, a kommunizmus. Hála Istennek, ezek elmúltak, és most valóban úgy van, hogy csak magunkban kereshetjük, hogy kit választunk, hogyan választunk. Én 90-ben a MZF választási kampányában ugye aktívan részvéve akkor is erről beszéltem, hogy most már a kormányunkon fog múlni minden, és ezért volt nagy felelőssége minden kormánynak, hogy jó vagy rosszul élt ezzel. Tehát itten nagyon nagy szükség volna arra, hogy ne a kis hitűség váljon uralkodóvá, és ne is az, hogy magamon úgy, ahogy segítek majd, letiporva másokat, hanem csak a közös siker lehet, hiszen az nem egyszerűen irigység tárgya, hogy itten vannak mértéktelül és hivalkodóan gazdag emberek, hanem azok a társadalmakkal sikeresek, és hát én, mint én Norvégiában is nagykövet voltam, igazán láttam a norvég modellt, ahol mesterségesen tartják fönn azt, nem csak az, hogy nincsenek kirívó különbségek, hanem a törődést, akár az elesettekkel, szegényebbekkel, de a társadalmat ez hatja át, hogy az a fontos, hogy mindenkinek jó legyen. Ott ugye vannak politikai különbségek, de egy választási kampánynak nem is volt sem jelen, nem voltak plakátok. Ugye volt egy utca, és oda kellett menni, hogy az emberek tájékozódjanak, ha milyen röplapokat vagy programokat akarnak, de hát a sajtóban persze lehetett tájékozódni. Szóval itt ugye ez a mesterségesen is erősödő pártellentétek. Azt is tanítja a vallás, ugye, hogy szeresd fele barátodat, mint el magadat. Ez az én külpolitikámban is benne volt, a szomszédságpolitikában, de hát természetesen az a belpolitikában is ott kellene lenni. Én azt látom, hogy önmagában véve tisztességes, rendes emberek vannak, akik nem képesek elhinni azt, hogy egy politikailag más hátterű ember lehet egy besöltes ember, és hogy lehet ebben igazság. Úgyhogy ezt a hatalmas gyűlöletet ezen kéne túljutnunk, és ebben pedig hát ugye nem a felvilágosodás, hanem a megvilágosodásnak lenne nagyon nagy szerepe.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Isten áldja meg a további szolgálatodat.
Műsorunkban Jeszenszky Géza történésszel Szabó Tamás beszélgetett. Maria. lélek hangja.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.